Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, melyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmazott, olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a felebarátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. Fogalmazott Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetében. Minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza. Talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző. 2025 azonban más. Fogalmazott Ternyák Csaba egriesek újévi körlevelében, amelyet 2025. január 1-én az Egri Főegyházmegye templomaiban olvastak fel. A főpásztor kiemelte, ez a nagy jubileumi év, a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az Egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szentatya szándékai szerint a remény zarándokaiként szeretnénk végigjárni. Ternyák Csaba érsek hozzátette, a csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik, olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy a kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reménységünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha, csak a nagy remény az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében. Hozza el a békét és a biztonságot 2025, hogy személyes és közösségi erőforrásainkat Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, a városok és a falvak megerősítésére lehessen fordítani. Előrébb tudjanak lépni a gyermekes családok és a fiatalok, valamint az idősebbek is biztonságban érezhessék magukat, mondta a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Vitályos Eszter azt mondta, a kívánságok teljesülése érdekében több új intézkedés lép életbe az új évvel. A magyar kis- és középvállalkozásoknak elindul a Demján Sándor program, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, tőkejuttatással. Közölte, január 1-től életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbértámogatás is. A dolgozó fiatalok igényelhetik a munkáshitelt, és a 25 év alattiak továbbra is élvezhetik a személyi jövedelemadó mentes jövedelmet, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Jelezte, a kormány tovább bővíti a családi adórendszert júliustól 50%-kal, majd rá fél évre újból ennyivel emelik a családi adókedvezményt. Rengeteg beruházás indul el, amelyek a magyar gazdaságot, a vállalkozásokat és a települések életét fogják segíteni, tette hozzá. A kormány 2025-ben is minden erőt meg fog mozgatni azért, hogy megvédjék Magyarországot a magyarok országának, megvédjék a nemzeti szuverenitást és a biztonságunkat, jelentette ki Vitályos Eszter. boldog új évet Magyarország, zárta szavait a kormány szóvivő. Végül az időjárásról. Délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Dunától keletre és a Dunántúl északi felén továbbra is borult, párás, helyenként ködös idő várható. A borult tájakon ónosszitálás, hószállingózás, illetve zúzmara képződés előfordulhat. A délnyugatira forduló szél a Dél-Dunántúlon időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul, de reggelre a szélcsendes délnyugati tájakon ennél pár fokkal melegebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +12 fok között alakul. Délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hűvösebb idő. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal dr. Puskás Balázs egy gyermekvédelmi kutatásról mesél. Tartsanak velünk!
Az az igazság, hogy én nagyon izgulós típus vagyok, és amikor ki kellett mennem felelni annak idején a suliba, akkor mindig remegtek a lábaim, akkor volt egy pedagógus. Aztán amikor mennem kellett vizsgázni, ott volt 3 az egyetemen. Ha most gondolhatjátok, hogy most hogyan érzem magam. 3 szalézi iskoláról készítettünk, illetve készítettek szociológus kollégáink egy felmérést, és talán onnan indítanék, nagyon megérintett az az előadás, amit a Péter atya mutatott, ezek a hihetetlen hitvallók, akik előttünk voltak, és akik Don Boscótól kezdve mindig valami újat hoztak be a pedagógiába, mindig valami újat hoztak be az emberekkel való bánásmódba. Az a fajta vidámság, lazasság, ami a szalíziakat jellemzi, az nem volt egyáltalán jellemző az oktatásra, meg a nevelésre sem. És talán azt merném mondani, hogy ma sem feltétlenül jellemző az iskolákban. És amikor azt mondom, hogy készült egy ilyen felmérés, akkor itt megint valami őrült nagy innováció történt. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ez éppen itt a szalézi rendben történhetett meg, a szalézi iskolákban. Nem tudok arról, hogy a magyar katolikus köznevelésben bárhol máshol készítettek-e volna egy olyan röntgenképet, egy olyan pillanatfelvételt, ami megmutatja nekünk, akik a gyerekekkel foglalkozunk, illetve nektek, akik a gyerekekkel foglalkoztok, meg nekünk fenntartóknak, akik szeretnénk, hogy ez minél jobban történjen, és a gyerekeknek minél inkább hasznára váljon, látunk egy képet. Most arról, hogy miért szeretnek ide járni, mi az, amit nem szeretnek, miért érzik itt jól magukat, miért, mit keresnek, mik a vágyaik egy katolikus iskolában nekik, a szülőknek, illetve nektek pedagógusoknak is, hiszen mindhárom csoportot megkérdeztük ebben a szociológiai tanulmányban. Előjáróban szeretném megemlíteni annak a két szakembernek a nevét, Kuslics Gábor és Vér Zsófia, akik ezt elkészítették. Nagyon szépen köszönöm nekik ezt a munkát, ezt a rendkívüli munkát, amivel megajándékoztak minket. Egyébként egy 53 oldalas tanulmány, minden iskolában ott van az igazgatónál, el lehet érni, el lehet olvasni, és ajánlom is, hogy olvassátok el, mert nagyon izgalmas szerintem. Ebből fogok most fölvillantani pár érdekességet. Egy picit először nézzük meg azt, hogy honnan is indultunk, hogy miért is és kik is csináltatták ezt a tanulmányt közösen a szalésziakkal. 2020 elején kezdődött minden, amikor a szerzetesi iroda, amelyik a Magyarországi Szerzetes Rendek konferenciájának, ami amint a püspöki konferencia csak szerzetesiben, annak az irodája, ők kaptak egy olyan megbízatást, hogy készítsenek egy stratégiát, egy emberi méltóságról elnevezett stratégiát, aminek az a célja, hogy a szerzetes rendek által működtetett intézményekben az ott lévő emberek, elsősorban a fiatalkorúak, de a szépkorúak is, hiszen nagyon sok szociális otthont is működtetnek a szerzetes rendek, biztonságban legyenek, a méltóságukat tiszteletben tartva bánjunk velük, mi mindannyian, akik dolgozunk velük. És az volt a cél, hogy ebben támogassuk a szerzetes rendeket, a gyermekvédelemben, illetőleg a sérülékeny felnőtteknek a védelmében, de elsődlegesen és elsősorban a köznevelésre fókuszáltunk az első két éves akcióidőszakban. 2021-től föl is állt ez a stratégia, amelyiknek az elkészítéséért egyrésztről Rudán Mária, másrésztről pedig az itt jelenlévő Gulyás Péter voltak felelősek. Ez a négy csoport, ez a négy munkacsoport, amelyben a munka elkezdődött 2021-től. És hogyha már a hála jegyében telik ez a pedagógiai konferencia, akkor szeretnék nagyon nagy hálával emlékezni ő rá, aki ezt elindította, ő egy három gyerekes családanya, akit hát 40 évesen egy évvel ezelőtt magához szorított az Úristen, amikor a legkisebb gyermek első áldozó volt, a Szentmisélet rosszul, valószínűleg egy post-covid összeomlása volt, és sajnos három napon belül ő meg is halt. De biztos vagyok, hogy Mária most itt van velünk, és örömmel figyel bennünket. Miért készítettük ezt a kutatást? Ugye amikor elkezdtük ezt az egész stratégiát, akkor először mi megkérdeztük ám az igazgatókat, a fenntartók képviselőit, szerzeteseket, papokat, hogy ők hogyan látják, hogy mennyire biztonságosak a mi intézményeink. És az is egy nagyon-nagyon jó kis felmérés volt. De aztán rájöttünk arra, hogy ez nagyon szűk ez a kör, akiket megkérdeztünk. Hiszen nem kérdeztük meg a legfontosabbakat, a diákokat, nem kérdeztük meg a másik legfontosabb csoportot, a pedagógusokat, és a harmadikat, a szülőket. Csak a vezetőket, akik fölülről nézik ezt az egész rendszert, őket kérdeztük meg. És azt gondoltuk, hogy ez alapján nem tudjuk látni az intézményeinket. És az volt a terv, hogy minden szerzetesi iskolában készüljön egy ilyen felmérés, amelyik megmutatja, hogy az iskolában mennyire érzi magát biztonságban a diák, egyáltalán miért van ott, a szülő hogy érzi magát, meg a pedagógus, és milyen javaslataik vannak a számunkra. És ezzel egy nagy segítséget szerettünk volna a fenntartók kezébe adni. Amikor ezt elkezdtük, akkor azt mondták a szociológus kollégák, Kustics Béla, bocsánat, Gábort mondtam az előbb, mert nekem volt egy Kustics Gábor osztálytársam a piaristáknál, tehát Béla és a Zsófia, ők megkérdezték tőlünk, hogy nem lenne jobb, hogyha csinálnánk először egy pilotot, hiszen azért egy ekkora rendszerre rászabadítani egy mérést, az nagyon nehéz, eleve nem fogják vállalni nagyon sokan. És János atya, hál' Istennek, nagyon innovatívan és nagyon szalézi módon azt mondta rögtön, hogy igen, természetesen ezt vállaljuk és csináljuk meg. Hiszen őt is érdekelte az, látni akarta, hogy mi van az iskolákban. Három közoktatási, köznevelési intézményben mértük fel a nevelési kultúrát, és nyilván azokra fókuszáltunk, amik az emberi méltóságot, és ezen belül a gyermekvédelmet a leginkább érintik, de mégis egy jóval nagyobb körben tettük fel a kérdéseket. Online, anonim, kérdőíves módszerrel végeztük, és ez egy nagyon nagy munka volt, hogyha emlékeztek erre, ez egy évvel ezelőtt zajlott körülbelül, és azt kellett elérnünk, hogy osztályfőnöki órákon, a mobiltelefonokon dolgozzanak a gyerekek, ezek 5-estől 12-esig terjedő osztályok voltak, és nagyjából az iskolán belül mindenképpen egyszerre kellett megcsinálni, és a három intézményben nem tudtuk egyszerre megcsinálni, de viszonylag közeli dátumokban, hiszen nagyon fontosnak éreztük azt, hogy ne vándoroljanak a kérdések, hanem mindenki szüzen kapja meg, ott szembesüljön ezekkel a kérdésekkel. Tehát ez egy nagyon komoly szervező munkát igényelt az igazgatóktól, az osztályfőnököktől, a szaktanároktól, és ezért nagyon hálás vagyok, és ezt köszönöm nektek, hogy ezt lehetővé tettétek, mert ezt ti csináltátok meg, ahogy azt is, hogy bekértétek az iskola diákjainak a szüleitől a hozzájárulásokat, azért ez egy igen nagy macera volt, és én egy panasz szót nem hallottam senkitől, és ez nekem nagyon jól esett, és ezt most is szeretném kierősíteni. A kérdőjében volt 5 darab kérdéscsoportunk, ezeket gyorsan megemlíteném. Az első az arra vonatkozott, hogy az intézmény értékei, illetőleg identitása körében milyen gyengeségeket, erősségeket tudnak megnevezni a szülők, a pedagógusok és a diákok. A második az az, hogy ez a tulajdonképpen ez a hogy érzed magad. Ugyanis az volt a mi alaphipotézisünk, ami részben egyébként megdőlt, majd meglátjátok, hogy a magányosság a legfontosabb aspektus, ami a bántalmazáshoz vezet. Nem ez az első egyébként, de most nem lövöm még el ezt teljes egészében. És rákérdeztünk arra is a diákoknál, hogy milyen személyi kapcsolatai vannak, milyen kapcsolati hálója van, ami nagyon-nagyon fontos megint csak a bántalmazhatóság szempontjából. Ez volt az alapfeltevésünk. A harmadik az volt, hogy a diák-diák kapcsolatok azok milyenek, hogy van-e kortárs bántalmazás, hogy mennyire vannak jelen az online felületeken, ott mit csinálnak, vannak-e veszélyes tevékenységek, amikben részt vesznek, egyáltalán milyen felületeken vannak fönt, Majd a tanár-diák kapcsolatokra kérdeztünk rá, ami megint csak nagyon tanulságos és érdekes volt, majd erről később beszélek. Ez egy nagyon érdekes dolog az, hogy például egy tanár-diák bántalmazásnál, hogyha van ilyen, akkor nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen kultúrában, milyen közegben történik. Én ugye a 70-es években jártam általános iskolába, az én drága tanítónéném, az Ili néni, az végig kokizott minket rendszeresen, ment végig így a spacsorok között, és jobbal vallal húzta a kokit a fejekre. Mi ezt nem éltük meg bántalmazásnak, nem szerettük, de nem gondoltuk azt, hogy ő most bánt minket. Próbáld ezt ma megcsinálni, hogy végig kokizod a gyerekeidet, biztos, hogy rajtad van a gyermek jólét 2 percen belül. És joggal. Ebben szerintem fejlődtünk. Tehát, hogy ez nagyon fontos egyébként, és ez iskolai kultúránként is eltérő lehet, hogy például, amikor egy tanár, mondjuk így, hogy erősen vagy csúnyán szól a gyerekre, az bántalmazónak éli el meg a gyerek abban az adott kultúrkörben, abban a mikrokultúrában, amiben van, vagy pedig nem. Van olyan, amiben igen, és van olyan, amiben nem. Tehát itt nincsenek fekete-fehér pontok, ezt nagyon ügyesen kell elemezni aztán. Hát erre képesek a szociológusok, én nyilván nem. És az ötödik az pedig már a konkrét bántalmazási esetekről szólt, ahol először általánosan, és aztán már konkrétan rákérdeztünk bántalmazások különböző formáira, egészen addig, hogy a legvégén ennek a tanulmánynak, és ezt egyébként nem tettük közzé, hanem csak az igazgatóknak küldtük el, és ez beazonosítható is volt, hogy azt megnézzék, hogy amikor kommenteltek, mert lehetett kommentelni, tehát le lehetett írni a végén, hogy történt-e valami fajta bántalmazás, bántott-e téged valaki verbálisan, szexuálisan, vagy éppen fizikálisan, és hál' Istennek komoly dolgok nem voltak, itt is apróbb dolgok voltak, de voltak olyanok, amiken el lehet indulni, amikkel az igazgatók tudtak aztán dolgozni egy-két apró eset kapcsán.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Puskás Balázs a gyermekvédelemmel kapcsolatos kutatásról beszél.
Kitöltési arányok, ugye ez egy szociológiai tanulmány, tehát nem mindegy az, hogy hányan töltik ki, azok igen magasak voltak, a legmagasabbak nyilván a diákoknál, köszönhetően megint csak nektek, mert barom jól megszerveztétek. sőt, ráadásul még a tanárok többen is voltak egy picit, tehát körülbelül fele töltöttek ki a diákoknak, fele a tanároknak, a szülők nehezebb dolog volt, hiszen ott ők ezt online megkapták, volt egy hetük rá, hogy kitöltsék, hát volt, aki kitöltötte, volt, aki nem, de a 17% azért az egy nagyon-nagyon magas arány, hogyha egy közvéleménykutatást megnéztek, azért az jóval alacsonyabb százalékos határokon dolgozik. Tehát kijelenthető az, hogy ez hiteles és nem torzított ez az eredmény, ezt igazából ezért mondom el nektek, szociológiailag ez egy megalapozott tanulmánynak mondható. És akkor nézzünk egy picit bele az eredményekbe. Erre a sok-sok kérdésre, ami nem tudom pontosan hány volt, de biztos, hogy 100 fölötti kérdés volt, és az egész osztályfőnök jó rá, tehát kb. 45 percet igénybe is vett az, hogy ezt kitöltsék a gyerekek. 4 csoportba rendeztük az eredményeket, tehát 4 index számot néztünk meg, a szocioökonomiait, a magányosságindexet, az iskolai integráltságot, és végül pedig konkrétan a bántalmazottságot. Tehát megnéztük, hogy ezekben a csoportokban különböző mérési módszerekkel milyen arányszámok jöttek ki, mennyire bántalmazó egy adott a mi közegünk, mennyire magányosak a gyerekeink, mennyire vannak otthon az iskolában, vagy nem, illetve, hogy ők magukat hova teszik a magyar társadalomon, illetőleg azon a társadalmi környezeten belül, ahol élnek. Ez tehát a szocioökonomiai index. Itt megnéztük a gyerekeknek a családi struktúráját, az anyagi helyzetét, és még egyéb szocioökonomiai adatokat, például a vallásosságot, azt majd mindjárt mutatom is nektek, mert az szerintem borzasztó érdekes. Most, hogy itt mennyi a maximális értéke az indexnek, az tulajdonképpen annyira nem jelentős. Ami viszont jó dolog, az az, hogy a diákjaink alapvetően jól érzik magukat a mikrokörnyezetükben. Ugye itt ez a 3 iskola szerepelt, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, a Zaféri Károly és az Óbudai Szentpéter és Pál iskola. És nagyjából mindenki átlagosnak érzi magát az adott szocioekonomiai környezetben, tehát ott, ahol ő él. Tehát ez a 6-6-6-5-5-78, ez pont középen van a mínusz 12 meg a plusz 12 között, bocsánat, a 12 és a 0 között, és azért azt mondhatjuk, hogy a diákok átlagosnak élik meg, középosztálybelinek élik meg magukat, nagyjából úgy élnek, ahogy mindenki más, nem érzi magát sem kiemelkedően jó helyzetűnek, sem kiemelkedően rossz helyzetűnek. Ez nem rossz, ez azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen egy olyan alany, akivel lehet dolgozni az iskolában, mert ő nagyjából jól érzi magát ott, ahol ő él. És akkor nézzük egy picit ezt a vallásosságot, ami számomra érdekes volt, nyilván számotokra annyira nem, hiszen ti pontosan tudjátok azt, hogy hány katolikus, hány református van az iskoláinkban, de például az érdekes dolog, hogy kevesebb, mint a fele a diákjainknak, aki katolikusnak vallja magát. Van egy nagyon komoly református hányad, és görögkatolikusból is sokan járnak hozzánk. És ugye a nem vallásosoknak az aránya egyrészt magas, ha megnézitek, tehát hogy 20%, és viszonylag sokan 8%-ukban nem válaszoltak. Nyilván jóval többen válaszoltak itt most, mint a népszavazáson. A népszavazáson közel, nem is tudom hány százalék, nagyon nagy, magas százalék nem válaszolt a vallással kapcsolatos kérdésre. És itt még egyet emelnék én ki, ami nagyon érdekes, hogy a döntő többsége a diákoknak havonta jár szentmisére, és mindössze 11%-uk az, aki minden héten szentmisére jár, és ennél gyakrabban pedig mindössze 5 diák. Ugye ez egy érdekes dolog, amikor én annak idején, én ugye említettem, hogy én egyházi iskolában jártam, de az a kommunizmus volt. Tehát akkor az egy frankó dolog volt, hogy az ember azt mondta, hogy ő hétköznap is elmegy misére, meg nem tudom én, elmegy minisztrálni a piaristákhoz hajnalba. Tehát az egy ilyen klassz dolog volt, az egy ilyen vonzó, egy ilyen kicsit lázadó dolog volt. Ma ez nincs. Ma inkább az van, amit a gyerekeim mondanak, hogy jaj, apa, unalmas a mise. Vagy amit egy polgármesterrel beszélgettem az egyik nap, és akkor beszélgettünk egy picit a gyerekeinkről, és mondta, hogy neki felnőtt gyerekei vannak, akiket katolikus módon nevelt, és mindig jártak misére, és a gyerekeiknek a gyerekei, tehát az ő unokái már nem nagyon járnak misére, mert azt mondták az ő gyerekei, hogy hát unalmas volt nagyon a hittanóra meg a mise, és ő ezt nem akarja a gyerekétől. Tehát, hogy az a fajta tanúság, ami Don Bosco át tudott adni ezeknek a gyerekeknek, vagy ezek a hitvallók át tudtak adni a gyerekeknek, az kell. Az ma is kell, és attól tudnak szerintem majd egy kicsit sűrűbben hittanra járni, és ehhez nagyon oda kell, hogy tegyük magunkat, mert valóban egy olyan világban élünk, amelyik bizonyos értelemben sokkal veszélyesebb, mint a kommunista világ volt, mert ott a jó, meg a rossz, azok nagyon szépen elváltak egymástól. És most meg szerintem egy olyan elég kellemes, pisiszagú, világban élünk, ahol a jó meg a rossz úgy borzasztóan keverednek, és úgy el vagyunk. És ebben talán mondhatom azt, hogy egy picit még nehezebb is evangelizálni, mint akkor, amikor minden egyes biblia szakasz felolvasása halálbüntetéssel fenyegetett. Ebből a szempontból ez nehezebb, hogy a jó és a rossz talán kevéssé válik el egymástól. Ez borzasztóan érdekes, ez a magányosságindex. Nyilván mindannyian tudjuk azt, hogy a gyerekeink, főleg a tinédzserkorúak azért átmennek egyfajta elmagányosodáson, elkezdik föltenni az élet nagy kérdéseit, jönnek az első ilyen kicsit rosszkedvűbb időszakok, amikor nem nagyon látja az élete értelmét, stb. De nyilván itt nem csak erről van szó, hanem konkrétan arról van szó, hogy ő hogyan érzi magát az iskolába, és hogy milyen kapcsolati rendszere van, és hogy valójában mennyire magányos. Nem csak, hogy mennyire érzi magát, hanem hogy valójában mennyire magányos. És ezt mi 9 komponensből raktuk össze, és ez a bizonyos magányosság index ennek a 9 komponensnek az összegéből lett kiszámolva, hogy ugye van-e olyan osztálytársa, akivel együtt elmennek bandázni, van-e barátja az iskolán kívül, párkapcsolata, szülei támogatják-e, stb. És van egy 9. komponens, amelyik pedig a szabadidős tevékenységekből áll össze. És ez nagyon érdekes, mert van erről, hogyha megnézitek majd a tanulmányt, van erről egy diagram, és az megmutatja azt, hogy mik a legnépszerűbb szabadidős tevékenységek. És az egyik legnépszerűbb az még mindig az, hogy elmenni együtt, és meginni valahol valamit, és megkajálni, és bandázni. Tehát az hál' Istennek most is ott van. Viszont az első 10-ből azt hiszem, tán 6 olyan van, amelyik magányos tevékenység. Tehát az, hogy olvasni, zenét hallgatni, ezek jó dolgok, nem rossz dolgok, de magányos tevékenység. Olvasni, zenét hallgatni, filmet nézni, megsétáltatni a házi állatot, stb. 5 vagy 6 ilyen dolog van, plusz van ez, a bizonyos bandázás, meg ott vannak a különböző online tevékenységek, amik magányosak is, de azért nem is annyira, hiszen sokszor például játszani lehet együtt is, meg egyedül is egy videójátékot. Ennyit tehát most a magányosság indexről, és itt egy érdekes dolog ezen belül, amit így kiemeltem, és az pedig a diákok által megjelölt bizalmi személyek. Semmi meglepő nincsen abban szerintem, hogy az anya és az apa van az első helyen, és ez így van rendjén. Számomra az picit meglepő, hogy az iskolán kívüli barát van az első helyen. Én meg az egész baráti köröm a legjobb barátainkat, legalábbis ebben az életszakaszban az iskolán belül szereztük, tehát ez egy érdekes dolog, és ez le is szorítja a testvéreket például a dobogóról. És ami engem nagyon meglepett, aztán lehet, hogy benneteket nem, az, hogy a tanár az utolsó helyen van 22-vel. Tehát, hogy én borzasztóan emlékszem arra, hogy nekem volt olyan tanárom, aki nekem ilyen életélményt adott, és hogy ő hozzá oda mertem menni, és hogyha megkérdezték volna tőlem azt, hogy ez a tanár, ez nekem bizalmi személyem, én biztos, hogy azt mondtam volna, hogy igen, ő egy bizalmi személy. És hogy itt összesen 22 gyerek jelölt meg tanárt bizalmi személynek. Pedig hát biztos vagyok abban, hogy óriási hatással vagytok rájuk, de ez is lehet, hogy egy korszellem, hogy ciki azt mondani, vagy elismerni azt, hogy van egy olyan tanár, akihez én oda merek menni, és én meg merek neki nyílni. Nálunk ez nem volt még ciki az a mi korunkban szerintem. Az én koromban biztos, hogy nem.
Kedves hallgatóink! Egy gyermekvédelmi kutatás eredményei címmel tartott előadást dr. Puskás Balázs gyermekvédelmi felelős 2023. november 6-án Kazincbarcikán. A hála jegyében zajlott szalézi konferencián a rögzítésben munkatársunk volt Birincsik Márton. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivien nevében a bemondó Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos, Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Már szó volt arról, hogy 94 és 2001 között az egri fájdalmas anya templomnak az adminisztrátora volt. Beszéltünk itt ennek kapcsán, az egri évek kapcsán a kurzió megalakulásáról, meg hogy lelki vezetője volt. Egyrészt az is felmerül bennem, hogy milyen érzés egy kisebb közösségből, említette azt, hogy mindössze egy 54-en éltek településen, vagy 600 fős kis, vagy 700 fős kis településről bekerülni gyakorlatilag az egyházmegye központjába. Ez mekkora változást hozott?
Hát, bizony féltem is, mert tudtam, hogy ott nagyon közel van a tűz. Azt hallottam, tudtam, hogy ott van Fülöp atya, Elek atya, majd aztán később Ágoston atya is oda került Piris Csabáról, és hogy nekik a, hogy úgy mondjam, magyar nyelve, vagy segítőtársai lennék. Egy betegség is elkapott, ami ilyen alapja, ez a, hogy a közösség nem az enyém. Tehát Fülöp atya fiatalabban ott nagyon szép munkát végzett, aztán hát voltak ugyan konfliktusaink, de azok is kisimultak, meg rendeződtek, és szinte jobbá vált a kapcsolatunk. Meg, ahogy említettem is, egy nagyon jó egyházközségi képviselőtestület volt, amit, ha jól tudok, még a Cakó atya neveztetett ki, meg az ifjúsági csoport, szóval ezek azért sok mindent kompenzálnak. Hát akkor már, amikor a kurzió elindult, akkor a találkozások csoporttal már otthon éreztem magam.
De mondjuk a kurzió lelki vezetőjeként azért nem csak Eger volt a központja a kurziónak, hanem szerte az országban is alakultak is így csoportok, közösségek, meg tartottak kurziót, és jól gondolom azt, hogy Lojzi atyát is több helyre hívták.
Mielőtt Egerbe is elindult, Leányfaluval elég szoros volt a kapcsolat. Aztán Nyíregyháza környékéről is sokan jöttek kurzióra, és ők is szerették volna, hogy Nyíregyházán is induljon el a kurzió, pláne azt követően, hogy Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye is önálló lett, és abba is segítettem. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a felföldi püspökatyával, ő is lelkes kurziista volt. És a találkozásokat, ahogy főesperességek vannak, úgy gondoltam, hogy ezeken a területeken, tehát korábban elkezdtük Miskolcon, aztán majd Nyíregyházán is, de én azért több területre nem mentem. Nyíregyházáról mentek Kárpátaljára is, de hát van az embernek tűrési határ, az már sok lett volna. És Sátorai Újhelyen voltak találkozók. Nem kurziót ott nem szerveztünk, de volt ott egy Etere atya, aki szintén kurzirista, részt vett a kurzión, és ő segített. Tehát voltak ott is találkozások.
Közösségek kapcsán már szóba kerültek a fiatalok, és hát így nézegetve Lojzi atyának a fotóit, rengetegen, nagyon-nagyon szép számmal fiatalok karácsony előtt betlehemes pásztorjátékot vittek ki Egerben a felsővárosban. Több alkalommal is gondolom.
Igen, igen. Szóval lehet, hogy ebből is örököltem valamit, mert az elsőben Fülöp atya volt a szinte főszereplő, aztán nyilván mellé álltam, segítettem, és hát mi igyekeztünk minden éven. Hát az a fájdalmas anya templomban is volt, de igazából ott volt nagyobb szabad tér, illetve hát nem jó, hogy nagyobb szabad tér volt, mert a templomot akartak oda építeni. Ács püspök atya vezetésével, vagy Karitász központot inkább templommal, de akkor 90-es évek közepe táján nagy volt az ellenállás, és az nem valósult meg, de ott egy alaksorban volt rendszeresen szombaton szentmise, és volt ott egy közösség. Hát sokan onnan bejártak a fájdalmas anya templomba vasárnapi szentmisére, vagy éppenséggel onnan kimentek. Tehát az a terület, az a hatalmas, sok emeletes ház, az akkor lelkipásztor nélkül volt, hogy úgy mondjam, tehát örültek, ha ott valami eseményen részt vehettek.
Ha valami esemény történik, és akkor mind a fiatalok, mind pedig az egészen idősebb generációt, korosztályt meg lehetett szólítani ezzel.
Igen, igen.
2001 és 2006 között, ahogy már említette, a Miskolcon a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium iskola lelkésze volt. Teljesen más feladatkör. Emiatt is hagyta abba a kurziónak a lelki vezetését, de azért a kurzió az megmaradt utána is a későbbiekben, csak nem ennyire intenzíven.
Hát megmaradt. Valójában a iskola nehéz volt, mert van egy munkaidő, tehát bejönnek 8 órára a diákok, vagy valamivel korábban a tanárok, és amikor vége a tanításnak, nem tudom pontosan, hogy mi okból, még az is elképzelhető, hogy néhány tanárnak magánórája volt, vagy nem tudom én. Szóval a gyerekek pedig pláne, hogy rohannak haza. És akkor a lelkivezető maradtam ott. Azt is mondhatnám, hogy rosszul képzeltem el az egészet, de mégis azt mondom, hogy én nem rosszul képzeltem el. Mert a jó képzelés talán az lett volna, hogy a gyerekeken keresztül el lehet élni a szülőket, vagy akár talán még a tanárokat is. Én pedig úgy gondoltam, hogy a tanár van ott fönn a hegyen egy közösség, a jezsuiták, ott közösség van. És hogy nekem is az lenne a feladatom, hogy a tanárokból egy közösséget összegyűjteni. És akkor hatással lenni a gyermekekre, meg próbálkoztunk a szülőkből is egy közösséget, kurziós mintára összehozni. De hát ezek nagyon törékenyek voltak. A tanároknak azért sikerült havonta egy találkozót összehozni, de a legelső lelki gyakorlatomon is az volt a nagy csalódásom, hogy nagyon jó előadások voltak, és közben pedig látom, hogy a tanár a naplót tölti ki, meg mit tudom én, szóval mással foglalkozik. Valaki paptársam tapasztalt, azzal vigasztalt, hogy de hát ott volt azért valami biztos megérintett őt is.
Az igazán nagy dolgok a mélyben történnek, igen, és nem lehet igen tudni, hogy egy-egy mondat, ah, amit éppen...
De nekem a felszín is kell.
Igen, mindannyian így vagyunk. És elérkeztünk gyakorlatilag napjainkhoz, hiszen az elmúlt 20 évet 2006 óta Sajó Szentpéteri plébánosként tölti és éli. Itt hogyan sikerült közösségeket alakítani, szervezni?
Hát akkor folytatom a kurzióval. Nem tudom, nem kaptam visszajelzést, elég nagy csalódás lehetett. Az első húsvét előtti szent három napot és húsvét vasárnapját Kecskeméten segítségre szorulókkal töltöttem. Már Miskolcon kapcsolatba kerültem ővelük. Diósgyőri plébánián szoktak összegyűlni, fogyatékosoknak is szokták őket nevezni. Sok áldozat és sok gyönyörűség vagy aranyosság van bennük, szóval az is egy nagy élmény volt, de hát azért a legszentebb ünnepre itthagyni a első alkalommal a plébániai közösséget. Jó lehet, a helyettesítés sikerült megszervezni, meg valószínűleg én ezt jóval korábban megígértem már, hogy el fogok menni, tehát az ígéretemhez maradtam csak hűséges. Aztán itt azért rögtön megtapasztaltam, hogy a hívek nem csak elszaladnak, hanem lehet velük kapcsolatot teremteni. Tehát van egy hűséges csoport, akik rendszeresen járnak a szentmisére, akikkel azt mondhatnám, hogy együtt vagyunk. Hát persze, itt is voltak azért aztán negatív tapasztalatok is, mert bíróságon is éppen ma olvastuk a Szent Eszkében korintusiaknak, mondja Pál apostol, hogy már az is baj, hogy köztetek nézeteltérés van, és pláne, hogy egy külső pogány hatósághoz fordultak a bajaitokkal, és nem az egy. Na most ebben az volt a legfájdalmasabb, hogy ez egy egyházjogot végzett ember volt, aki engem pogánybíróságon feljelentett, de aztán hál' Istennek sikerült rendezni azt a dolgot. A kurziónál megtapasztaltuk, hogy szinte minden kurzión érzékelhettük, hogy ott van a sátán is. Tehát igen, itt is kellett az elején ez, hogy ez a sátán műve. Dolgozik is, és ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni, a sátán is dolgozik. Voltak nagyon jó bérmálkozási csoportok, kirándulások.
Egy igazán jó közösséget, sőt önmagában közösséget nem a templom falain belül lehet szervezni. Nagyon fontos eleme a Szent Mise annak, hogy a közösség valóban Jézus közössége legyen, de ki kell lépni a templom falain kívülre. Akár egy-egy nyársalással, akár egy kirándulással, akár egy csíksomjói zarándoklattal, mindennel, amivel közelebb lehet kerülni a hívekhez. Ennek itt milyen lehetőségei vannak?
Kezdeném azzal, hogy a zsinati dokumentum is azt mondja, hogy a Szent Mise, tehát a templom, az a csúcs és a forrás. Nem onnan indul a közösség, tehát kell egy közösség, hogy aztán együtt tudjunk részt venni a Szent Misén. Vannak, hál' Istennek, nem csak sátáni kísértések, hanem a Szent Léleknek is vannak kísértései, és azt talán nem is említettem, hogy amikor a Fráter gimnáziumból ide kerültem, a következő évre 7 férfit hívtam meg kurzióra. Egy se fogadta el. Ez nagy csalódás volt azért bennem. Egy-két kurzión részt vettem még, mint munkatárs, majd jelentkezett a neokatekumenális közösség. Illetve lehet, hogy a kurzió miatt a Vadászi Lacit pappá szentelése előtt lelkipásztori gyakorlatra ide küldték hozzám. És tőle bensőségesebben értesültem a neokatekumenális közösségről, meg maga az ő magatartása, viselkedése, meg Szent Mise elején az a pár gondolat, nem is tudom, prédikált, valószínűleg prédikált is, szóval nagyon jó hatással volt rám. Szóval itt elkezdődött a Szentléleknek a kísértése, és gyakorlatilag elkezdték itt a katekézist. 3 alkalommal tartottak katekézist. Hát összesen közel 30-an részt vettek, egy olyan 20-25-en szoktunk találkozni most is. Dolhai Lajos atya szokta mondani, hogy mert jó, az a kurzió 3 nap nagyon megérinti az embert, de nincs folytatása.
Van az örök 4. nap, erről beszélünk.
Hát igen, igen. Adja Isten, hogy az jól történjék. De szerintem a Kékó ezt dolgozta ki. Ő is részt vett kurzión, ő is volt kurziós munkatárs, és ez a neokatekumenális közösség hetente találkozik, és minden szombaton van eukarisztia. Ez ugyan nekem nagy megterhelés, pláne most betegen, de szóval az ő kitartásuk az. Soha nem tudtam felnőtt katekézist tartani. Nem ismertem szerintem hozzáfogni. Értek azért ilyen tapasztalatok, hogy 2-3-szor találkozunk, vagy összejön, és akkor szétszorlódik az ember. Ezek pedig már nem is tudom hány éve megvannak. És olyan komoly bibliai ismeretet kapnak, amikor először beszélgettünk, én prédikáltam ezeknek az embereknek, és akkora a távolság közöttünk. Nem is értették, hogy én mit beszélek. Itt pedig, hát például most a legutóbb olvasták a Számok könyvét, hogy mit megbirkóztak vele, de találkoztak, és oly sok mindent megjegyeztek, elmondtak belőle, ami az övéké lett. Kékódik kidolgozta a kurzió folytatását.
Fontos, hogy legyenek az ember mellett közösségek. Úgy gondolom, hogy nehéz vizekre elvezek egy picit, de már többször megemlítette Lojzi atya. Mindannyian egy könnyed, felhőtlen életre vágyunk, amiben tényleg a Jóistennek csak az ajándékait meg a kegyelmét tapasztaljuk meg, aztán hát nagyon sokunk életében ez nem ennyire felhőtlen, és nem így alakul. Nem kímélte meg a Jóisten a betegségektől. Hogyan lehet egy ekkora keresztet? Azzal a nem is öröm, de az a derű, ami így Lojzi atya szeméből sugárzik a beszélgetésünk alatt is. Hogy ez van, és a Jóistennel együtt ezt is viszem.
Ez szerintem nagy jel. Ez az én értelmezésem. Aki akarja, elfogadja, aki akarja, nem. 2014-ben, ahol most templom épül, ott volt egy kápolna, amit szerettünk volna átalakítani. Beszéltem is egy tervezővel, az a tervező még makettet is készített, és bementünk az érsekségre, érsek úrnak megmutattuk, és makettnek azért örülök, mert a papírokat le lehet így egymásra tenni. De a makettre nem lehet papírt tenni. De azért lesöpörték az asztalról. Nem jött létre semmi. De mindig volt valami, ami tovább rögte a dolgot. Aztán jött egy pályázat, amikor már a tervezők is szóba álltak velünk, és akkor hozzájárult, elkezdték tervezni a templomot. Eljött annak az ideje, hogy hát akkor építkezés lesz, illetve bontás, és át kell adni a területet. És ott egy jó kis közösség volt, és én féltem, hogyha ott másfél-két évig nem lesz szentmise, az a közösség felbomlik. És ott a környéken szerettem volna valami olyan helyet megvásárolni, ami alkalmas arra, hogy ott misézzünk. Meghalt egy néni, aki szemben lakott ezzel a kápolnával. Megnéztem azt a területet, szóval nem volt alkalmas. Megnéztem egy másikat is, az sem volt alkalmas. Egy harmadik önkormányzati terület. Most ehhez hozzátartozik, hogy mikor Miskolcon voltam, akkor hát részben édesanyámmal, de vettünk egy lakást. És tavaly októbertől az nekem olyan teherré vált. És szerettem volna megszabadulni tőle. Volt benne albérlő, annak fel is ajánlottam még kedvezményt is. Hát aztán ő bement egy üzletbe dobozokat kérni, valami kis üzlet van ott a közelben, hogy költözni fognak, és utána megy egy másik fiatalember, hogy nem tudnak-e itt a környéken egy eladó lakást. Ez talán pénteken történt, vagy szombaton, nem tudom, de egész délután hívogatott az az ember engem, hogy ő megvenne azt a lakást. Szóval meg is tudtunk egyezni, eladtam neki a lakást, és ez az önkormányzati épület pályázatra volt kiírva, és kicsit kiegészítve meg tudtam vásárolni. Nekem 2018-tól jelentkezett Rózsafűzér társulatot hívta akkor érsek úr reggelbe, és szombaton, azon a szombaton reggel jelentkezett az első ilyen húgyhőjeg prostata probléma. Majd Miskolci kórházban, hogy úgy mondjam, szépen elküldtek. És egy Sajó Szentpéteri fiatal srác, Semmelweis Egyetemen urológus, és mindig ajánlgatta, hogyha bármi problémám van, szóljak neki, vagy forduljak hozzá. Pont február elején megműtött, és bizonyabban, hát épp akkor a már átköltöztetett kápolnába, amire az árverésre a bátyám ment el, és sikerült megszerezni azt az épületet, ami alkalmas, olyan gyönyörűen berendezték, egy héttel korábban, mint ahogy át kellett adni a területet. Szóval, hogy valami ilyen flottul menjen, ez vagy véletlen, ami szintén Isten, vagy pedig az Isten keze. Na most, hát én szerintem erre a sátánnak is van válasza. Március 1-én pont ott voltam a kápolnában, amikor telefonált ez az orvos, hogy sajnos egy lejomió, nagyon rossz indulatú daganat van a prostatán, és nem csak a prostatát, hanem a hólyagot is ki kell venni, műteni kell. Felhívott Budapestre, hogy beszéljek az orvossal, aki műtene, és kiderül, hogy valaki hazament, és Azt hiszem, én szerdán voltam, és pénteken be is fekhetnék, és hétfőn megműtenek. Ez nagy hétfő volt, amikor megműtöttek. 6 órás műtét volt, és hát azt gondoltam, mert 3 zarándokutunk volt megszervezve a pápa látogatásra, Sárospatakra, egyházmegyei találkozó, meg Zalaegerszegre, a Mindszentinumban. Azt gondoltam, hogy a pápa látogatásra is el tudott majd menni. Azt gondoltam, hogy de legalább akkor majd Sárospatakra, de hanem akkor Zalaegerszegre. De ez 3 hónapig úgy tacsra tett, hogy június 21-én volt itt bérmálás, arra már el tudtam azért jönni, és mondtam a érsek úrnak, hogy akkor a jövő héten már jövök a plébániára, és próbálom ellátni a feladatot, de ő mondta, hogy már egyes csak még 2 hétig a bátyámnál, de valóban az jobb is lett. Novemberben egy emeri megint kimutatott, hogy maradt még ott valami. Mintát kellett volna venni, nem tudtak mintát venni, aztán kiderült, hogy áttétek vannak a kis medencébe a tüdőre, meg nem tudom én, és szintén sikerült az Országos Onkológiai Intézetnél egy kapcsolat, elkezdték ezt a kemoterápiás kezelést. Hát ez nagyon-nagyon legyengít.
Mi ad erőt?
Hát aki eddig is erőt adott, a Jóisten. Ki adna mást?
Egy utolsó kérdésem van, Lojzi atya, hogy így végig tekintettük a papi hivatását, életútját, így akár egy mindennapi imában, vagy szentmisében, hogyha így a hivatására gondol, említette azt, hogy a szemináriumban felmerült, hogyha egyszer is bizonytalanságot érez, akkor ott hagyja. Aztán ez azóta sem jött elő, ez a bizonytalanság, hanem ez a bizonyosság, a hűség.
Hát utána már nem volt érvényes. De a kis papírjákra vonatkozott.
De hogy ez azért megmaradt. Ma így a mindennapi imában, ha a szolgálatára, az életére gondol, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek?
Hát nyilván legelőször, hogy olyan családban nőhettem fel, amit említettem is. Itt gondolok a testvérekre is, jelenleg is, vagy szóval mostani időben is, minden vasárnap a nővéreméknél ebédelek, és a Jöjtsegen laknak 5 kilométerre. Ez látogatás is, én azt mondom, hogy látogatás. Ők pedig szívesen hívnak mindig vasárnapi ebédre, tehát a családért. Hát különösen biztos ezt kellett volna első helyen említeni is, de hát ez a család is hozzájárult. Szóval, hogy meghívott az Isten. Nem tudom, mennyiben említettem, hogy első évben Esztergomban csak kapkodtam a fejemet. Nem tudtam elképzelni, hogy miért jön minden órára más tanár be. Ők nem bírják, nekem meg bírni kell. De másodikban szerintem, szóval akkor tanultam a legtöbbet, és akkor töltöttem, meg azt követően is. Ott volt egy pici kápolna, alig fértünk be az osztály. Ott egy nagyon mély barátság alakult ki Jézus Krisztus és közöttem. Tehát nyilván Esztergomnak is köszönöm, hogy a Isten akkor megérintett engemet, meghívott. Szóval azt is érzékeltem is, mondták is, itt az egyházközségben is nagyon sokan imádkoznak a gyógyulásomért. Ők azt gondolják, hogy a gyógyulásomért kell imádkozni, de Isten én szerintem arra fordítja, hogy úgy tudjam ezt a betegséget hordozni, ahogy hordozom. Tehát, hogy ne keseredjek el. Szóval a mérlegnek, ahogy említettem, a templomépítést is nem csak egy serpenyője van. A másikba is kell valamit tenni, és hogy ehhez hozzá segít engem, hogy tudjam beletenni.
Kedves hallgatóink, Takács Olajos Sajó Szentpéteri plébánossal Papildikó beszélgetett.